A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Vasárnap tanultuk a 46. Zsoltárt, jó lenne most gyakorolni, és most már talán jobban tudunk a szövegére is figyelni, énekeljük el végig. 46. Zsoltárt, az Isten, ami reménységünk, midőn eljánktől ellenségünk. Imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Istenünk, és valljuk, hogy ilyen erős és hatalmas Úr vagy. Te teremtetted ezt a világot, te uralkodsz rajta, te a hegyeken lépdelsz és parancsolsz a felhőknek, és minden a te akaratod és bölcs elgondolásod szerint történik. Köszönjük, hogy a bűn minden sötétsége sem teheti tönkre a te tervedet, és te Úr vagy minden gonoszság és maga a gonosz fölött is. És magasztalunk azért, mert olyan sokan, sokféleképpen tapasztaltuk, mit jelent az, hogy velünk vagy a mi ínségünkben. Köszönjük a te gyöngét szeretetedet, köszönjük türelmedet, köszönjük azt a sok meg nem érdemelt jót, ajándékot, amit eddig kaptunk tőled. Köszönjük ezt a csendes órát is, amit elkészítettél itt ennek a napnak a végén. Az is a te kegyelmed, Atyánk, hogy egyáltalán ideértünk, hogy erre indítottad a szívünket, hogy vágyakozást ébresztesz bennünk a veled való találkozás után, és tudjuk, hogy abban is te tudsz megsegíteni, hogy amit mondasz nekünk, azt cselekedni is tudjuk. Hogy boldog emberek legyünk. Hogy ne csak tudjunk bizonyos dolgokat, hanem ha tudjuk, akkor cselekedjük is. Adj ehhez erőt, és adj az engedelmesség közben örömöt. Szeretnénk most elcsöndesedni előtted, és elismerni, hogy te vagy az Isten. És kérünk, hogy szólj kegyelmesen hozzánk, és adj nekünk nyitott, értő szívet, tedd hangsúlyossá azt, amit személy szerint nekünk szánsz, legyen a te igéd most vigasztalás, bátorítás mindannyiunk számára. Amen. A Jelenések könyvéből olvasom Isten igéjét, az első rész 17. versétől a második rész 7. verséig. A Jelenések könyve első részének 17. és következő verseiben így szól Isten igéje. Amikor megláttam őt, lába elé estem, mint egy halott, ő azonban rám tette a jobb kezét, és így szólt. Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, az élő, pedig halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Írd meg, amiket láttál, amik vannak, amik történni fognak ezután. A 7 csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a 7 arany gyertyatartót, a 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, a 7 gyertyatartó pedig a 7 gyülekezet. Az efézusi gyülekezet angyalának pedig írd meg. Ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 arany gyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Kedves testvéreim, ismét a Jelenések könyvét kezdtük olvasni bibliaolvasó kalauzunk szerint. Sokan panaszkodnak, hogy nehezen érthető ez a könyv. Az első 3 fejezete után olyan részek következnek, amiknek a jelentését sokszor nem értjük. Ha azonban az egész könyvnek a célját megismerjük, akkor ezek közül a nehezebben érthető szakaszok közül is több világosabbá válik. Ma az egész könyv céljáról szeretnék valamit mondani, és utána hajoljunk majd e fölé, az efézusi gyülekezetnek írt levél fölé, ami a tegnapi igénk volt. János apostol utolsó olyan alkotása ez, ami bekerült a Szentírásba. A 90-es években írta, akkor, amikor dühöngött az első szervezett keresztjén üldözés. Már Néó császár is kegyetlenkedett Jézus Krisztus tanítványaival, az ő egyik utóda azonban, aki Krisztus után 81-től 96-ig uralkodott, egy bizonyos Domitianus, elhatározta, hogy egy szálig kiírtja a keresztjéneket, és megszervezte előbb a birodalom fővárosában, Rómában, aztán a nagyobb városokban is a keresztjének üldözését. Valószínű János apostol is ennek esett már áldozatul, mert az első fejezetben arról ír, hogy száműzetésben van, egy bizonyos szigeten, és ott kapta Istentől azt a kijelentést, amit aztán utólag leírt a Jelenések könyvébe. Domitianus nem válogatott az eszközökben, ilyen szörnyűségekre is vetemedett, hogy szurokkal öntötte le azokat, akik Jézus Krisztus tanítványainak vallották magukat, aztán fölkötözte őket póznákra, és alájuk gyújtott. Hadd világítsanak a keresztjének Róma utcáin, ha azt mondják az ő megváltójukról, hogy ő a világ világossága. A legszórakoztatóbb kivégzési mód azonban az volt, hogy kiéheztetett vadállatok, többnyire oroszlánok elé vezették a keresztjéneket a hatalmas nagy római cirkuszokban. a publikum nagy gyönyörűségére, és voltak emberek, nem is kevesen, akik végig nézték, hogyan tépik szét ezek a vadak, a férfiakat, asszonyokat, gyerekeket, öregeket, akik nem voltak hajlandóak megtagadni Jézust, és nem voltak hajlandóak azt mondani, hogy a császár Isten. Csak ennyit kellett volna mondani, hogy Krisztus nem Isten, de a császár Isten. Ezek a császárok ugyanis istenként imádtatták magukat, áldozatokat kellett bemutatni nekik, és isteni Cézárnak kellett szólítani őket. Aki erre nem volt hajlandó, az halálfia lett. A többség erre hajlandó volt, mert ők hozzászoktak ahhoz, hogy sok mindent és sok mindenkit neveztek Istennek, a maguk sötét, bálványimádó hiedelmei közé belefért ez is, hogy az isteni Cézár, és nem esett nehezükre istenként tisztelni a császárt. Egy keresztyénnek azonban ez elképzelhetetlen volt. És ezekben az évtizedekben bizony sokan vértanú halált haltak emiatt. Úgyhogy amikor mai igénkben olvastuk a második rész 10. versét, és arról sokaknak csak Móricz Zsigmond jól ismert regénye jut eszükbe, Nyilas Misinek a történetével, akkor nem árt, ha tudjuk, hogy ott nem eféléről volt szó. Az a mondat, amit gyakran emlegetünk, hogy légy hű, mint halálig, mert néked adom az élet győzelmi koszorúját, az a véltanúságra bátorította, a véltanúságnak bármelyik pillanatban kitett keresztjéneket. És egyáltalán az egész jelenések könyvével János apostol bátorította ezeket az embereket, akik éveken át folyamatosan életveszélyben voltak, ha nem akarták megtagadni Krisztust. Egyrészt ebben a veszélyben voltak, hogy ne talán mégis megtagadják, másrészt abban a veszélyben, hogy amennyiben nem, akkor viszik őket, és valamilyen kegyetlen halál lesz a részük. Légy hű egészen a véltanú halálig, ez a szó van ott. Ne csak addig, amíg nem kell áldozatot hozni Jézusért, és ha hű vagy a véltanú halálig, mondja Jézus, neked adom az örök élet győzelmi koszorúját. Alig volt már keresztény család akkor, ahol ne lett volna halott. Gyászoltak a keresztjének. És mindenkinek el kellett készülnie arra, hogy ha nem tagadja meg Krisztust, lehet, hogy ő is véltanúvá válik. És ezt a két dolgot tartotta szem előtt az idős János apostol, egyrészt vigasztalta a gyászolókat, másrészt kitartásra bátorította a véltanú jelölt keresztjéneket. Vigasztalni azokat, akiknek a rokonát már kivégeztette, ez az őrült, tömeggyilkos diktátor, Domitianus, és bátorítani azokat, akik megrettentek a gondolatától is, hogy esetleg őket is viszik, és nem jönnek vissza, hogy tartsanak ki mindvégig. Vigasztaló és bátorító írat a jelenések könyve, és nagyon sok bátorítást a jelképek nyelvén mond el, amit az akkori hívők teljesen egyértelműen értettek, de az ellenségnek nem kellett mindent az orrára kötni. Az ellenség nem értette azokat a jelképeket, amiket mi késői olvasók sokszor szintén nem értünk már, ezért fontos egy jó világos magyarázat, szinte egy kis szótár kellene a jelenések könyvéhez, mert úgy világos minden üzenete. A szándék azonban mindig ez, hogy vigasztalni és bátorítani. A vigasztalás lényege az volt, hogy János sokat ír arról, hogy hova kerültek azok, akik a Jézusról való hitvallásukért haltak véltanú halált. A mennyei dicsőségről ezért adott a Szentlélek neki olyan csodálatos kijelentéseket. Ezek az emberek győztek Mind a 7 levél utolsó mondata így kezdődik, aki győz. Vigyázzatok, ebben az van, hogy ti is győzzetek. Le ne győzzön bennetek a félelem, a szorongás. Az, hogy az életeteket elveszik, az sokkal kisebb dolog, mintha az üdvösségeteket elveszítitek. Ha Jézust megtagadjátok, győzzetek, tartsatok ki mindvégig, mert aki győz, és akkor a 7 levél végén 7féle ígéret következik, hogy milyen csodálatos jövő lesz annak az osztályrésze. Aki itt ragaszkodik Krisztushoz, az vele fogja tölteni az örökké valóságot is. Aki itt vállalja érte a gyalázatot, az az ő dicsőségében fog részesedni. A mártírok lelke a mennyei oltáron nem csak imádja Istent, hanem könyörög azért, hogy legyen már vége ennek a vérengzésnek. Uram, mikor adsz már parancsot, hogy be kell fejezni ezt, és különös választ kapnak ők ott. Ez tehát a vigasztalás része, hogy hova kerültek azok, akik Jézusért vállalták a halált, és a bátorítás része, hogy mi lesz azokkal, hova kerülnek azok, akik ezután fogják vállalni Jézusért a halált, vagy akik megijednek és megtagadják őt. Erről is szól a könyv, helyenként közérthetően, más helyeken pedig a jelképek nyelvén. És itt bátorít ő mindig hűségre, érdemes kitartani. Lássatok túl az esetleges véltanú halálatokon, mert utána is van valami, sőt utána jön az igazi. Az első fejezet gyönyörű nyitánya a Jelenések könyvének, mint egy nagy zeneműnek, és Jézusról beszél. És csupa olyan jelzőt mond Jézusról, amikben már benne van ez a vigasztalás és bátorítás. Csak az 5. verset hadd olvassam el, és ezek után azt hiszem, hogy önmagáért beszél itt majd minden kifejezés. Jézus kegyelem néktek, mondja, Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinkből. A hű tanútól, itt a Mártüsz görög szó van. És azt mondja, hogy testvérek, hát Jézus is vértanú volt, ártatlanul végezték ki. Őt is megalázták, leköbdösték, megkínozták, mielőtt kivégezték volna. Nem fájdalommentes halállal halt meg. Akinek közülünk ez lesz az osztályrésze, az ő hozzá marad nagyon közel. Az őt követi, nem csak életében, halálában is, és ez nagy kiváltság. Jézus vértanú, ne felejtsétek el. És ha esetleg közületek némelyeket még kivégez Domitianus, nem rossz társaságba kerülnek. Jézussal maradnak együtt, és kerülnek még közelebb hozzá. És őt is megkísértette az ördög, hogy térjen le arról az útról, ami a kereszthez vezetett. És ő nem tért le. Ő hű tanú, ezt olvassuk. Az ő hűségét kérjétek el. Lehetséges az, hogy ilyen magunkfajta remegő, szívű emberek is mindvégig kitartsanak és hűségesek legyenek. Légy hű a vértanú halálig, mert akkor Jézust követitek. Ő is engedelmes maradt, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Nem véletlen egy ilyen szó. Ez semmit nem jelentett az avatatlan cenzoroknak, de nagyon sokat jelentett a hívő keresztjéneknek. Szinte fölkapták a fejüket, hogy erre nem is gondoltunk. Tényleg, ami megváltónk is vértanú halált halt, akkor követhetjük őt ezen az úton? Azután azt mondja, hogy a halottak első szülött a halottak közül. Vagyis azt mondja, hogy hát nem maradt a halálban, hát el ne felejtsétek már, mi történt a halála után 3 nappal. Hát Jézus, mint utolsó ellenséget legyőzte a halált. Amivel minket Domitianus fenyeget, az legyőzött ellenség. Az, hogy kioldhatja az életünket, ez nem azt jelenti, hogy megszűnünk. Ez azt jelenti, hogy átvisz minket, ami megváltunk, az örök dicsőségbe. Mert ő első szülött a halottak közül. nem egyetlen, aki túllépett a halálon, hanem az első. Ő nem úgy támadott föl, mint ahogy Lázárt föltámasztotta, meg a Naini ifjút, meg Jaiós leánykáját, azok meghaltak még egyszer. De Jézus nem halt meg még egyszer, ő keresztül lépett a halálon. Ő a halál áthatolhatatlan falán ütött egy rést az ő feltámadásával. És ezen a résen követjük őt mindnyájan, akik mindvégig hűségesek maradunk hozzá. Azzal, hogy Domicianus kivégeztett titeket, nincs vége mindennek. Vége van ennek az életnek, amelyik tele volt nyomorúsággal, és most tele van félelemmel. De utána következik az igazi. Lássatok túl a láthatókon. Jézus, ami megváltónk, első szülött a halottak közül. És most jön a legrázósabb kifejezés. A föld királyainak fejedelme. Hát erre már lehet, hogy egy-egy jobbfülű cenzor jobban odafigyelt, itt nincsenek jelképek, itt nevén nevezi a lényeget János. Jézus, akit szintén megöltek és véltanú halállal halt meg, a föld királyainak fejedelme. Ezt a titulust a római császár vindikálta magának. Vannak kis királyok szerte a világon, olyan Heródes félék, de hát azok csak bábok, és a Rómából mozgatják őket. A föld királyocskájainak a fejedelme, az az isteni Cézár, a római császár. És azt mondja János, hogy el ne higgyétek már ezt. Hát kicsoda ez a Domicianus? 15 évig randalírozhat mindössze. Aztán elragadja a halál, és megy a pokolba. Ti pedig, ha áldozatul estek a gonoszságának, mentek a mennyei dicsőségbe. Őt is főleg azért emlegetik, mert sok keresztjént kivégzett. Ezek nem fejedelmei a királyoknak, de ami megváltunk, ő ténylegesen uralkodik. Neki adatot minden hatalom menjen és földön. Ő az uraknak ura és a királyok királya, olvassuk a későbbiekben a jelenések könyvében. Kicsi úr ez a császár, ne féljetek tőle. Attól féljetek, hogyha esetleg megtagadnátok azt, aki neki is ura, azt ne tegyétek. Se félelemből, se semmi indokból. Tartsatok ki bátran Jézus mellett. Hiszen ő, ezt írja itt a 8. versben, itt már Jézus szólal meg, én vagyok az alfa és az ómega, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Így mutatkozik be Jézus. És úgy folytatja, amit már olvastunk is a 17. verstől, ne félj, mondja Jánosnak. Úgy látszik, ő is félt. Ki az, aki nem félne ilyen helyzetben? Nehogy hősködjünk meg gondolatlanul, és ne ítéljünk el senkit, aki ilyenkor fél. János is félt, és Jézus első szava, ne félj. Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Noha halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Lehet, hogy Domicianus csak a kis ujját mozdította, és vitték a következő csoportot a kivégzésre. De a halál és a pokol kulcsai azok nem nála vannak. Azok az Úr Jézusnál vannak, és azokat küld oda, akiket akar, és azokat enged ki onnan, és óv meg attól, akiket akar, mert ő az Úr. És itt következik a 7 ázsiai gyülekezetnek írott levél. Ezek voltak a legjelentősebb keresztény központok akkor Ázsiában. Úgy nevezi őket a kijelentés, hogy gyertyatartók. Egy gyülekezet, egy gyertyatartó, mert világít egy bizonyos körzetben. A gyülekezet vezetőjét pedig a gyülekezet csillagának nevezi. Azt mondja, írd meg, amik történni fognak, a 7 csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a 7 aranygyertyatartót. Itt még van magyarázat, ami most következik, a későbbiekben már nem lesz a szimbólumok magyarázata. A 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, a 7 gyertyatartó pedig a 7 gyülekezet. Ezek a gyülekezetek teljesen kiszolgáltatott állapotban voltak. Bármikor azt tett velük a hatalom, amit akart. És elsősorban mindig, minden üldözés során ma is a gyülekezetek vezetői, pásztorai vannak veszélyben. Éppen ezért hogy kezdődik az első levél? Az efézusi gyülekezet angyalának, vezetőjének írd meg. Ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 arany gyertyatartó között jár. Minden szava vigasztalás és bátorítás. Ezek az emberek az Ószövetségen nőttek föl. Ők tudták, hogy mit jelent az Úrnak a jobbja. Ők tudták egyáltalán, hogy kicsoda Isten. Elfelejtettem mondani a 46. Zsoltár éneklése előtt, hogy az az ismeretlen szó, a Zebaot, mit jelent. Isten neve ez volt, hogy a seregek ura, és ez a héber Bibliánkban így hangzik, hogy Jáve Cebaot. Ennek a rövidebb változata, és kicsit magyarított változata ez a Zebaot Isten, ami azt jelenti, hogy ő a seregek ura, tehát Isten mind a mennyei seregeknek, az angyaloknak, mind a földi hadseregeknek, Domitianus katonáinak is, mind a sátán föld alatti démoni seregeinek teljhatalmú ura és főparancsnoka. És ezek azt csinálják, amit Isten el akar végeztetni velük. Nincs appelláta. Hiszik-e ezt az üldözött keresztjének? Hinniük kell, hogy ilyen hatalmas Istenük van, és hogy Jézus Krisztusnak is ilyen hatalma van. És ez a Jézus jobb kezében tartja a 7 csillagot, és ott jár kell a 7 arany gyertyatartó között. A jobb kéz az erőnek, a hatalomnak, az uralkodásnak a szimbóluma volt, ugyanakkor a gondoskodásnak és a védelemnek is. Mindez együtt benne van ebben az egyetlen szóban, hogy jobb kezében tartja. Micsoda evangélium volt ez akkor. Ezt el ne felejtsétek, halál szélén álló keresztény testvéreim, hogy Jézus Krisztus, aki él és uralkodik, a jobb kezében tartja a gyülekezet pásztorait, vagyis azokkal nem csinálhat az ellenség azt, amit akar, csak azt, amit az ő uruk megenged nekik. Az meg úgy lesz jó, fogadjátok ezt el tőle. És ott jár kell a 7 arany gyertyatartó között. A kiszolgáltatott, védtelen, sokszor nagyon kicsi létszámú gyülekezetek között, ha meg nagyobb létszámúak voltak, azért provokálták az ellenséget, de ez teljesen mindegy, Jézus jelen van a gyülekezetekben. Minden az ő jelenlétében történik. Az ő jelenléte, mint egy láthatatlan fal, körülveszi őket. És ezen csak akkor jöhet be az ellenség, ha ő megengedi. És akkor az úgy lesz jó, az az Isten dicsőségét szolgálja. Még akkor is, ha többeket elhurcolnak és kivégeznek. És ennek meg is lehetett látni a következményeit, és való igaz az, amit később így mondtak, hogy a vértanúknak a vére az evangélium magvetése. Mert azért nem csak kárömmel vagy kemény szívvel nézték sokan, hogy hogy haltak meg ezek a keresztjének Jézusért, hanem sokakat megrendített az, ahogyan még ott is Jézus dicsőítő énekeket énekeltek, ahogy anyák a kisgyerekeikkel együtt vállalták ezt a szörnyű halált, csak azért, mert Jézust Istennek vallották, és ebből nem engedtek. Ez annyira hitelesítette az evangéliumot, és azért gondolkozó emberek akkor is voltak, talán még inkább, mint ma, akik elgondolkoztak ezen, hogy ezek ennyire bizonyosak a maguk igazában? Ez ennyire igaz dolog lenne, amit ezek hirdetnek, hogy készek meghalni érte? És utána sokan lettek Jézus tanítványaivá. Ezzel együtt ez szörnytett volt, gyilkosság volt, tömeggyilkosság volt. De Isten még ezt is fölhasználta az ő dicsőségére és az evangélium hirdetésére. És János ezért bátorítja ezeket az embereket. Ez nem értelmetlen halál. Ennek megvan a célja. A ti dolgotok az, hogy ragaszkodjatok Krisztushoz. Amíg meg itt vagytok, ne felejtsétek, hogy Jézus uralkodik, jobb kezében tartja a gyülekezetek vezetőit, és jelen van a gyülekezetekben. Ami utána következik, arról sokszor hallhattunk már magyarázatot, talán erről is, hogy Jézus közli, hogy ismer mindent, ami a gyülekezetben történik, tudom a te dolgaidat, tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, nem fáradtál meg, megvizsgáltad azokat, akik apostoloknak adták ki magukat, és kiderült, hogy hazudtak, nem azok voltak, de jó, hogy ilyen szigorúak voltatok, és nem fogadtátok el a tévtanításaitokat. Tudom, hogy nem viselheted el a gonoszokat, ez mind nagyon jó. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél vissza, honnan estél ki, és térj meg, és az előbbiekhez hasonló cselekedeteket cselekedj. Sokat vitatkoztak ezen, hogy mit értsünk ezen az első szereteten. A legvalószínűbb magyarázata ennek az, hogy az első szeretet a Jézus iránti szeretet. És amikor ez megfakul egy hívőben, akkor a Jézus ügye iránti szeretet kerül előtérbe. Erre enged utalni az, hogy itt kétszer is hangsúlyozza, hogy terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, és tudom azt, hogy fáradozásaid vannak. Ezek a hívők fáradoztak az evangélium ügyéért. Sok terhet vállaltak, áldozatot hoztak Jézus ügyéért, azért, hogy másokhoz is eljusson, hogy hitre jussanak mások, hogy növekedjék a gyülekezet. És lassan áttevődött a hangsúly erre a fáradozásra, onnan, hogy Jézus az én megváltom. Ő engem elfogadott, megtisztított, amivel elkezdte, amit az 5. versben olvastam. Hogy Jézus személye ragyogjon a hívők előtt, hogy arról soha ne feledkezzenek meg, hogy Jézus mit tett értük, és ez a hála és ez az öröm legyen ott mindig a szívükben. Fontos, hogy ebből következzék az érte való fáradozás is. De hogyha majdnem elfeledkeznek már az ő személyéről, és a vele való személyes lelki közösségükről és annak az ápolásáról, nem lesz áldás a fáradozásukon sem. Akkor előbb-utóbb bele fognak fáradni. Nem mondja azt, hogy ezt ne folytassátok. Csak azt mondja, hogy térjetek vissza ahhoz, hogy az ő személye legyen a ti örömötök forrása. És ez legyen a legnagyobb csoda a ti életetekben, hogy ő elfogadott, megtisztított, Isten gyermekeivé tett titeket. Ugyanaz, amit Jézus mondott az apostoloknak, mikor visszatértek az első missziói útról, és ellelkendezték, hogy Uram, még az ördögök is engedtek nekünk a te nevedben. És azt mondja Jézus, ez nagyon nagy dolog, de azért mégse ez legyen a ti legnagyobb örömötök, hanem az, hogy a ti nevetek föl van írva a mennyben. Ez nem önzés, és nem magunk körül forgás, akkor Jézus nem tanítana rá. És akkor ebben a nehéz helyzetben sem erről írna az apostol a Szentlélek parancsára a gyülekezetnek. Hanem ez azt jelenti, hogy minden egyébhez csak akkor lesz erőnk, minden egyébben, még a szenvedésekben is csak akkor lesz örömünk, hogyha ez a Jézussal való személyes kapcsolat friss marad, ha ebben naponta megújulunk. Szoktak vitatkozni arról is, hogy miért beszél itt kétszer is arról, hogy meg kell térni. Térj meg, és az előzőeket cselekedd, és a gyertyatartódat kimozdítom, ha meg nem térsz. Hányszor kell megtérni? Naponta kell megtérni. A megtérésnek két jelentése van az Új Szövetségben, két világos jelentése. Az ember megtér életében egyszer a bűnből Krisztushoz. És mint Krisztus követője, akár naponta meg kell térnie az engedetlenségeiből Krisztushoz. De ez már nem státuszváltozás. A státuszváltozás, az állapotunknak, a helyzetünknek a megváltozása, az az újjászületés. És mint ahogy születni is csak egyszer lehet és kell, újjászületni is csak egyszer lehet és kell. Ez a nagy megtérés. A bűnből Krisztushoz. És utána, mint Krisztus tanítványa, sokkal érzékenyebb leszek minden engedetlenségre, mindenre, amit Isten gyűlöl, majd mindjárt még erről beszéljünk. És ezekből az engedetlenségeimből akár naponta, vagy naponta többször meg lehet és meg kell térnem Krisztushoz. De ott már nem a kárhozatból mentem át az üdvösségbe, hanem mint örök életet nyert hívő, nem akarok engedetlen maradni. Ezt meg kell különböztetnünk, és itt erről az utóbbiról van szó. Azt mondja, hogy ebből, hogy meglazult a kapcsolatotok Jézussal, és csak úgy akartok buzgolkodni a gyülekezetben, ebből térjetek vissza oda, hogy ő a legfontosabb, aztán majd ő indít a buzgolkodásra, és így lesz azon áldás. És itt említi ezeket a nikolaitákat, akikről pontosan nem tudják, hogy kik voltak, szinte biztos, hogy egy olyan szekta, amilyenekről a Kolossei Levél magyarázata során sokat beszéltünk, így mondják, hogy egy gnosztikus szekta, akik azt mondták, hogy az ismeret az fontosabb, mint a hit, fontosabb, mint ez a Jézussal való személyes kapcsolat, mégpedig az a titkos ismeret, amire ők tanítják meg a hívőket, és rendkívül szabadosak voltak ők erkölcsi kérdésekben, ugyanakkor a maguk ismereteit a különböző pogány vallásokból válogatták össze, így mondják ezt idegen szóval, hogy szinkretizmust gyakoroltak. Egy ilyen szekta lehetett, és erre mondja itt az Úr Jézus, hogy annak örülök, hogy a nikolaiták tanítását gyűlölöd, amit én is gyűlölök. És eszembe jutott készülés közben, hogy mit mond a Biblia arról, mit gyűlöl Isten. És elővettem egy konkordanciát, ahol egy teljes oldalon keresztül két hasábban van szó a gyűlöletről. Alig-alig fordul elő olyan ige, hogy Isten gyűlöl, mert az Isten szeretet. Az igéknek a, nem számítottam ki, hogy hány százaléka, de 85 vagy 90 százaléka, vagy talán még nagyobb, arról szól, hogy mi képesek vagyunk gyűlölni. De az a néhány, ami arról szól, hogy mit gyűlöl Isten, nagyon tanulságos lehet most nekünk. Isten gyűlöli a bálványokat és a bálványimádást. A Mózes 5 könyvében erről gyakran van szó. Gyűlölöm a bálványimádást. Aztán gyűlöli azt a formális ünneplést, ami mögött nincs ott az Istent tisztelő lelkület. Ézsaiás könyvében is, Hóseásnál is olvassuk, hogy gyűlölöm a ti ünnepeiteket és ünnepléseteket, mert véresek a kezeitek, és olyanok is maradnak, és úgy mentek haza az Isten tiszteletről, mint ahogy oda jöttetek. Így nem érdemes ünnepet tartani és Isten tiszteletre jönni. Ez gyűlölöm, mondja Isten. Aztán van a példabeszédek könyvében egy mondat, ahol felsorolja Isten azt a 7 dolgot, amit különösen gyűlöl, és van még egy valami, ami meglepet, hogy erre külön kitér a Szentírás. A példabeszédek 6.16 így hangzik. 6 dolgot gyűlöl az Úr, sőt, 7 dolog utálatos előtte. A nagyalvágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, a hazugságot beszélő hamis tanú, és a testvérek közt viszályt szító ember. Most nem akarom ezeket részletezni, erre most nincs időnk, de érdemes elgondolkoznunk azon, hogy azt gyűlöljük-e mi, amit Isten gyűlöl. Itt van egy felsorolás, példabeszédek 6.16. Én is azt gyűlölöm, ami Istennek utálatos, és én is azt szeretem, amit Isten szeret és helyesnek tart. És az Ószövetség lezárása képpen a Malakiás könyve végén van egy nagyon kemény mondata Istennek, amikor azt mondja, hogy gyűlölöm, ha elválnak emberek. Maradj hűséges a te ifjúságodban elvett feleségedhez. Érdekes, hogy ezt kiemeli Isten a bűnök közül. És azt mondja, maradj hűséges a te ifjúságod feleségéhez, mert gyűlölöm az elválást. Nos, ennyit erről a gyűlöletől, és az utolsó versről még annyit szeretnék mondani, hogy mintegy bezárja a kört, és visszakanyarodik oda, ahonnan elindult, és azt mondja itt az Úr Jézus, aki győz, annak enni adok az életfájáról, amely az Isten paradicsomának közepén van. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy lehet győzni. Azt jelenti, hogy bármilyen mélyen van is bennünk a félelem. Azt jelenti, hogy bármennyire szorong is az ember ilyen helyzetben, amilyenben lehettek ezek az első keresztjének. Bármilyen nyuszi természete is van sokunknak. Lehet győzni. Nem a magunk erejéből, hanem arra, a Krisztusra nézni, aki hű vértanú volt, aki engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig, akinek a jobb kezét is odaszögezhették a kereszthez, de aki olyan hatalmas Isten, hogy harmadnapon föltámadott, és jobb kezében tartja azóta is az övéit, és senki ki nem szakíthat minket az ő kezéből. És ezt ő maga ígérte meg. Pál apostol pedig részletezi is egy kicsit a Róma 8 végén, sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, domiciánuszok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el nem szakíthat minket az Isten szeretetétől, amely testet öltött a mi Urunk Jézus Krisztusban. És ha bármivel fenyeget minket a gonosz, vagy a magunk félős szíve, akkor gondoljunk erre, hogy ő jobb kezében tartja a hívőket. Nekünk is ragaszkodnunk kell hozzá, de végül is nem a mi nagy ragaszkodásunk fog megtartani minket, hanem az, hogy akit ő egyszer kezébe vett, azt onnan senki ki nem ragadhatja. Ebben legyünk egészen bizonyosak. Imádkozzunk! Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, minket ma nem üldöznek a hitünkért, de Te tudod legjobban, Urunk, hogy sokszor mégis milyen nehéz helyzetbe kerülünk, ha hűségesek maradunk hozzád. Te tudod, hogy ez a mai világ is produkál olyan helyzeteket, amelyekben lehetetlen megfelelni a világnak és ragaszkodni Te hozzád. Könyörülj rajtunk, hogy legyen bátorságunk mindig az utóbbit választani, hogy hűségesek maradjunk Te hozzád, hogy ne fújjuk együtt a világgal a gyalászkodásoknak a szövegét, hogy ne védsünk könnyedén a Te világos parancsaid ellen, hogy ne ússzunk a kisebb ellenállás felé, hanem tudjunk ragaszkodni hozzád bízva abban, hogy érdemes így élni, hogy csak így érdemes élni. Köszönjük, hogy ehhez Te adsz nekünk erőt. Köszönjük, hogy már a vágyat is Te ébreszted a szívünkben. Segíts minket, és adj nekünk győzelmes életet. Hadd tartozzunk mi azok közé, akik sokféle kísértés, csábítás, ígérgetés meg fenyegetés között a környezetünk lehúzó erejével szemben tudunk Téged választani, és akik azok közé tartozunk, akik győzünk, és akiknek megadott, hogy üljünk a Te királyi székedbe veled együtt, amint Te is ültél az Atya királyi székébe. Köszönjük, hogy ilyen csodálatos ígéreteink vannak. Juttasd eszünkbe ezeket éppen a kísértés óráin, amikor ránk jön a hitetlenkedés, az aggodalmaskodás, amikor mindent kétségbe vonunk, még azt is, hogy Te vagy és szeretsz minket és uralkodsz, adj nekünk győzelmet ezekben a nehéz időszakokban. És engedd úrunk tapasztalni is, hogy Te ma is uralkodsz, és valóban jobb kezedben tartasz minket. Segíts folytatni most az imádságot. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejező éneknek énekeljük azt, amit én csak nagyon indokolt esetben szoktam javasolni, mert nagyon nehéz ének, de ezt is tanultuk nem olyan régen itt a vasárnapi istentisztelet előtt. A 468. énekünk viszont most nagyon ehhez az igéhez illik. Énekeljük ezzel az örömmel és hittel. Zengd Jézus nevét, zengd világ! Annak pedig, aki minket az ő vérével megváltott, és titeket a gonosztól megőrizhet, annak legyen dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!